Szervusztok, köszöntelek benneteket. Alapvetően két részre szeretném bontani ezt a mai szolgálatot, és egy olyan igével kezdem, amivel én folyton beleragadok. Nem azért ragadok bele, mert problémám van vele, nem azért, mert nem tudok megbirkózni vele, hanem újra és újra sokat mond, és olyan egyszerű, mint a szög. Alapvetően nincs benne semmi újdonság. Nincs az a ember, aki ne tudná felfogni az üzenetét. De mindig van új és újabb inspiráció, legalábbis számomra benne, remélem ti is megtaláljátok. Ez Máté evangéliumának az 5. részéből, olvasom a 13-tól a 16. versig. Tehát Máté evangéliuma 5, 13-tól 16-ig. Következőképpen szól itt az Isten igéje. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez az utolsó mondat, ez ma már sokszor előkerült. Akár szóban, akár énekben, akár zsoltárban, hogy mindennek az értelme, mindennek a célja az egész teremtett világnak és benne a te létednek is a célja, az az Isten dicsőítése. Megmondom nektek ezt is őszintén, hogy ezzel nekem sokszor volt problémám, hogy nem vagyok egy érzelmi beállítottságú ember, nem vagyok egy muzikális ember, és valahogy ez a kettő elég szorosan kötődik azzal a fajta dicsőítéssel, amit dicsőítésnek, mint gyülekezeti fogalmat értünk. És ez a kettő így önmagában még nem motivált annyira, és talán csak mostanság kezdem megérteni, hogy egyrészt, ha valami nekem nem adatott, attól lehet másképpen is csinálni, és az ugyanarról szólhat. Másrészt meg, hogy tényleg ez mindennek az értelme. Tehát sok-sok mindenben kereshetünk motivációt, és tartalmat, és boldogságot, és örömöt, de ami igazán tartós, ami igazán örökkévaló, ami igazán hosszú ívű, és megmarad, az ez. Erre vagyunk elhívva, erre vagyunk teremtve. És ezen áll vagy bukik, hogy a helyünkön vagyunk-e, vagy nem vagyunk a helyünkön. Nos, szóval minden a magasztalásról, minden a dicsőítésről kéne, hogy szóljon. És hát ennek vannak sokfajta formája, sokfajta módja. De Jézus valami félelmetes vizuálisan is meghökkentő két fogalmat, a sót, meg a fényt hozza elénk. És ez olyan, ami nincs ember, aki ne értené. Pontosabban talán még a vak is érti, hiszen a fényt ők is érzékelik. És nem tudom, hogy van-e olyan betegség, bizonyára talán ilyen is lehet, ami a nátriumkloridot valahogy nem érzékeli az ember nyelve, biztos van ilyesmi, de az emberek túlnyomó többsége valószínűleg érzi, tudja, más nem a magyar menzán az iskolások, hogy milyen az, amikor só nélkül kell enni az ételt. Szóval só nélkül eléggé furcsa bármely nemzet konyhája. Fény nélkül lehet érdekes élményeket átélni, nem tudom hány adatoknak adatot meg, én szeretem az extrém dolgokat, többek között gyermekkoromtól fogva több barlangot, méghozzá lezárt, és olyan barlangot, amely nem látogatható, csak túravezetővel megjártam már. És hát ott egy nagyon különleges érzés, egy különleges élmény, amikor a vak sötétben, szó szerint a teljes sötétség világában, akár csak néhány percre eloltjuk a karbidlámpákat, vagy a elemlámpáinkat, és teljes sötétség, meg teljes csend. Azért sokáig nem bírnám. Azért sokáig nem bírnám, és akinek gyermeke van, tudja, hogy néha képtelenek elaludni a sötétben, hanem egy kicsi lámpát kell gyújtani, vagy egy kicsi kis fény kell nekik, mert szükséges a biztonságérzetükhöz. De nem csak az övékhez, a miénkhez is. Fény nélkül nem tudunk létezni. Nos, ez a két dolog azért messze nem önmagáról szól, hanem arról, hogy van egy elhívásom, van egy célom, van egy értelme annak, hogy én erre a világra születtem. És hasonlóképpen a te létednek is van egy célja, van egy elhívása, van egy nagyon fontos küldetésed. Csak, hát olykor nem biztos, hogy a hétköznapi gyakorlatunk köszönő viszonyban van ezzel a céllal, vagy ezzel a megvalósulásával. Megpróbálok lépni egyet. Mert hogy amit ott láttok, az mind a kettő szén. Az mind a kettő szén, csak a különbség az, hogy az egyik, sőt mind a kettő ebben az értelemben, egy harmadikat is ide tehettem volna, ami még nem volt akkor a nyomás alatt. Amit a kályhában eltüzelnek, amit a tatabányai szénbányák bányászott annak idején, az is szén, meg a világ legdrágább és legkülönlegesebb koronaékszere is szénből van. Csak hát azt már gyémántnak hívják, vagy brilliánsnak, hogyha meg van csiszolva. Sőt, amit helyesen mondva itt ezen a képen láttok, ez mind a kettő gyémánt. Csak még a gyémánt is, még a csiszolatlan gyémánt is, bár magában rejti azt a gyönyörűséget, amit egy brilliáns kő fénytörése jelenthet, de még rászorul a csiszolásra. És utána szórja a fényt rendesen. Az megtöri, és nem a saját fényét, de a kapott fényét fantasztikus módon tovasugározza. A kérdés az, hogy miközben a célja a létednek, a létemnek, hogy fény legyünk, meg hogy világosság legyünk, meg hogy só legyünk, vajon hagyjuk-e, hogy az Isten megcsiszoljon minket? Hát azt nem szoktam megkérdezni tőlünk, hogy hagyjuk-e, hogy nyomás alatt legyünk, mert nyomás alatt vagyunk. Nyomás alatt van hol jobban, hol kevésbé bármelyikünknek az élete. És míg nyomás alatt vagyunk, nem igazán élvezzük ennek a jövőbeli áldásos következményét. Szívesen megszabadulnánk annak a nyomásától, ami naponta rajtunk van. De ez alatt, a nyomás alatt válunk egyszerű kis maszatoló grafitból kemény gyémántá. Vagy válhatunk. És azért erre jó rá gondolni, hogy nincs az a kín, nincs az a nehézség, amiből jó ne származhatna. A feltétel az annyi, hogy akik az Isten szeretik, azoknak válik minden a javukra. De a minden az a minden. Nos hát, hogy rajtunk múlik sok-sok minden, hogy eljutunk-e eddig a végső stádiumig, amikor szórjuk azt a fényt, amikor megcsillan rajtunk az Isten fénye, és ebben mások is gyönyörködnek. Nem bennem, nem benned, hanem az Istenben. Nem minket dicsőítenek, hanem az Isten dicsőítik, ha látnak téged, ha látnak minket. Ez lenne az elhívásom, ez lenne az elhívásod. No, lefagytunk. Vagy csak ügyetlen vagyok. Tudunk lépni meg egyet? Nem tudunk. Hát ez a másik dolog, és innentől fogva, mintha már nem a sorról és nem a világosságról beszélnék, de igen, csak erről is volt ma már szó. Vajon miért? Mert hogy állandó problémánk van vele. Hogy betöltöm-e, betöltjük-e a küldetésünket, a feladatunkat, az elhívásunkat, a célunkat, vagy annyi minden elvonja a figyelmet róla. Annyi minden más fókuszt ad az életünkben. És újra és újra belebotlunk az idő fogalmába, meg ennek a szorításába. Mi több, sokszor ez azonos azzal a nyomással, amiről az előbb beszéltem. Mert ugye pénzt lehet csinálni, még ha elvesztettél mindent akkor is. Pénzzel újra lehet kezdeni dolgokat. Pénzre lehet megint szert tenni, akkor is, hogyha lenulláztad magad, vagy ha mínuszban vagy. De a ma az nem jön vissza többet. És ez olyan nyomasztó tud lenni. Olyan félelmetes tud lenni. Olyan kemény tud lenni. Keményebb, mint a gyémánt. Hogy amit elhalasztottál, amit elszalasztottál, azt nem tudom visszapörgetni. Viszont ebben is van kegyelem, meg ebben is van jóság, meg ebben is van az Istennek ígérete, meg bátorítása. Meg a figyelmeztetésnél általában, ha még hallod ezt a szót, ha még hallom ezt a szót, hogy bölcsen használjuk ki a rendelkezésünkre álló időt, meg vegyük komolyan, hogy az idők, a korszakok azok bizony gonoszak tudnak lenni. De még van egy kicsi. Amikor ezt, aki még ezt hallja, az tudja, hogy még van ideje. Ha nem is sok, de még van. Most van az idő. Hogy ez az az idő, ez az a pont. Most, amikor az ő szavát halljátok, akkor meg ne keményítsétek a szíveteket. Szóval nem veszett el minden attól még, hogy néhány dolog már eltűnt az életünkből. Néhány dolgot már nem tudunk visszatekerni. Amikor ezen még tudok gondolkodni, akkor még megragadhatom ezt a pillanatot. Akkor még jól élhetek vele. Akkor még a helyére tehetem az értékrendemet, a fókuszomat, önmagamat, és lehetek az, akivé lennem kell. Hagyhatom, hogy az Isten azzá tegyen, akivé lennem kéne. Bármit szúrtam el az előző pillanatban, vagy az egész eddigi életemben, most, ebben a pillanatban helyre tudom Isten dicsőségére, Isten helyre tudja állítani bennem az ő nagyságát és szépségét. Nagyon tetszett nekem, talán tavaly hallottam először ezt a felhívást, ami egyrészt olyan megszégyenítő, másrészt olyan bátorító, meg elgondolkodtató. Biztos hallottátok már ti is, hogy 1% a napomból az valamivel több csak negyed óránál, olyan 16 és nem tudom hány század másodperc, vagy perc. Miért nem tudnék, miért ne tudnék odaszánni 1%-ot az Istennek az életemből? Sokszor olyan nagy szavakat mondunk, hogy teljesen a tiéd vagyok. Odaadom magam teljesen. De amikor elgondolkodom az 1%-on, én megmondom nektek őszintén, hogy sok olyan nap van, amikor még 1%-ot se adok az Istennek. Én a gyülekezet presbitere. 1%. 16 perc. És nagyon igaz, az nem az Bibliából van ugyanaz a mondat, amit oda tettem, hogy ha a dolgok utáni hajsza miatt nincs időd Istenre, akkor egyenes úton vagy a bajok felé. Akkor velem együtt hülyébbnél hülyébb döntéseket fogsz hozni. Mert hogy nem egyeztettem azzal, aki megállítana akkor, amikor meg lehet állítani, és bátorítani akkor, bátorítana akkor, amikor én már leállnék, pedig ő bizonyára megadná a kellő löketet, a kellő bátorítást ahhoz, hogy végigcsináljam, és ne álljak le. Erről jut eszembe, hogy amerikai ige hirdetésekben folyamatosan baseball van, igaz? Minden baseballos példa. Na hát én valószínűsítem, hogy a jövőben a magyar ige hirdetések vissza fogják hozni a focit, mint olyan példát, amelyekből igei tanulságokat lehet levonni. És ha más nem, az eszembe jut, hogy az utolsó percig, érdemes kitartani akkor is, hogyha semmi reményem nincsen rá. Ha mindenki összejátszik ellenem, ha mindenki keresztbe tesz, érdemes küzdeni, és lehet, hogy nem látványos a győzelem, de győzelem. ha valaki kitart a végsőkig. Nos, a következő, ami nagyon fontos lenne, és most elárulok nektek egy titkot, valójában én nem mást mutatok nektek, mint egy programot magam előtt, meg egy programot a saját kis közösségünk, a tatabányai közösség előtt, de azért hozom ezt elétek, mert szeretném, hogyha ebből ti ismeríthetnétek más nem bátorítást. Mert én úgy gondolom, hogy helytől függetlenül mindenütt hasonló kihívásokkal, kísértésekkel, nehézségekkel, örömökkel küzdködhetünk, vagy küzdhetünk. És az első ilyen a helyes időbeosztás, és a helyes Istenre figyelés, és az Istennel való élő személyes kapcsolat. Nem programról beszélek valójában. Mert hogyha ez program, és napirendi pont, és fel van írva, és a tennivalók listájába ott van Isten felírva az első helyre, akkor azt ott hagyjuk a csodába, az kb. Annyit is ér. Ez körülbelül olyan, mintha valaki fülig szerelmes, és akkor, hogy el ne felejtse, fölírja, hogy hát a szerelmemmel is beszélgetni kéne. Na most, ha ezt már föl kell írni, akkor annak a kapcsolatnak szerintem annyi. Mert ha különben elfelejtem. Nos, innentől, ha egy picikét más perspektívába helyezzük azt, hogy miért fontos ezzel kezdeni, ezzel a kapcsolattal, mert ez egy kapcsolat, nem egy feladat, akkor talán érteni fogjátok, hogy ez sem a megfelelő megnyilvánulása annak, de mégis talán segít, mert én vagyok ennyire buta, lehet, hogy itt mindenki nálam ennél sokkal szervezettebb és rendszerezettebb, hogy átgondolja, hogy kik azok az emberek az életében, akik fontosak számára. Mert pont az idő végessége miatt eléggé be vagyunk korlátozva. Hiába szeretnék ma adott esetben a gyermekeim mindegyikével, vagy a barátaimmal, rokonaimmal, ismerőseimmel, bárkivel találkozni, 2-3 embernél több komoly beszélgetés egy napba ritkán fér bele. De ha az ember átgondolja, hogy kik a legfontosabb emberek az életében, kik a legfontosabbak, akkor lehet, hogy egy picikét jobban tudja szervezni az előtte álló rövid kis időt. És most jön a nyomasztó rész. A nyomasztó rész pedig arról szól, hogy az az idő az tényleg kevés. Kevesebb annál, mint amit szánnék a szeretteimre. De akkor hogy jut mindenkire? Hát csak úgy, hogyha okosan beosztom azt a keveset is. És megpróbálom arányosan, méltó módon annyit tenni, annyit szánni rá, amennyi azért méltányos ebből a kevésből. Igen ám, de még egy fontos dolgot nem mondtunk. Az pedig az, hogy nekünk elhívásunk az is, hogy fény legyünk, meg hogy só legyünk. És hogy a csodába fogunk tudni Istenre mutatni, embereket Isten irányába terelni, bátorítani, tulajdonképpen hitre segíteni, hogyha azt hisszük, hogy ez majd csak úgy magától megtörténik. Úgyhogy, ha ebben sincs valami nagyon komoly elhatározott tervszerűség az életünkben, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ha nincs célod, akkor el is éred azt. Mára semmit. Ha nincs célod arra, hogy hány embert kellene még Krisztus szeretetével megszólítanod, akkor biztos lehetsz benne, hogy zéró lesz a végeredmény. Gondolj csak végig ilyen szempontból az elmúlt fél éven. Hány ember volt azt, akit sikerült Krisztushoz vezetned január 1-je óta? Úgy őszintén. Hány ember volt, akire így vagy úgy egy fél mondattal tudtál, akartál hatással lenni, hogy Krisztust jobban megismerje, vagy elmondani neki azt, amit te már tudsz róla? Hány ember volt? Válaszolj magadnak. ha elégedett vagy a számmal, akkor valószínű, hogy Isten megengedte azt a nagyszerű állapotot, hogy a helyeden só és világosság vagy. Ha hiányérzeted van, el tudom képzelni azt, hogy lehet, hogy a sok-sok teendő, a napi feladatok és a világ számos kihívása ezt úgy egy picikét félrébb tolta, hogy persze ez fontos, fontos, csak éppen most mikor, hova tegyem. Van nekem, még azt se tudom ellátni, amit a körmömre ég, nemhogy még ez is. Nos hát, mi arra jutottunk, hogy abban fogjuk bátorítani egymást, hogy az elkövetkezendő hónapokban, miután összeírtuk a 10 számunkra legfontosabb embert, akik még nem Krisztuséi, akik még, ha ma meg kellene halniuk, ha lejárna az a pici idő, amit nem tudja senki, hogy éppen mennyi van még neki, de ha lejárna, akkor ma a mai állapotában, a mai lelki állapotában, a mai döntései és problémái, és adott esetben bűnbe ragadása miatt nem arról szól a megértésünk a Biblia alapján, hogy ha ma meghalna, akkor a mennybe kerülne. Tehát gyakorlatilag ma már sajnos nagyon valóságosan értelmezhető, hogy pokolgép robban mellette, és meg fog halni. És mi tudjuk, hogy hamarosan, amikor ez robban, ebben az állapotában végezni fog vele ez a detonáció. De mi tudjuk, hogy ez ott van, és figyelmeztethetjük, hogy jöjjön el onnan, mert ez megmentheti az életét. De nem tesszük, mert annyi minden van, majd szólunk neki egy picit később. Vagy ki tudja, majd keressük az alkalmat, hogy hogy lehet úgy elmondani neki, hogy ez ne legyen senkinek kellemetlen és kényelmetlen. Nos, valami ilyen motivációból, hogyha tényleg szeretem ezeket az embereket, akkor valahogy meg kéne találnom a módját, hogy figyelmeztessem az életveszélyre. Valahogy meg kéne találnom a módját, és hogy hogyan, nem tudok biztos megoldást, egy ötletet tudok, hogy rászánok néhány percet, hogy fölírjam a számomra tényleg kedves és fontos és elérhető, és a szavamra legalább egy pillanatig odafigyelő embereket. És a következő időszakban naponta imádkozzam értük. Imádkozzam értük, legalább 1%-nyit adjunk oda. Mert hogyha mondjuk fölírok 10-et, és mind legalább egy perc erejéig előjön, és elmondom az elejét meg a végét, hogy mit gondolok erről, akkor le is telt az a negyed óra. De ha ezt naponta megtenném, ha ezt naponta megteszem, ha naponta elém jön az a 10 ember, más nem így imádságban, és jó eséllyel azért egy-egy héten találkozunk is velük, lehet, hogy egész másképp fogok viszonyulni hozzá. Lehet, hogy egész másképp fogok beszélgetni vele. Lehet, hogy egész jó ötleteim támadnak majd. Más nem az, amire mi jutottunk, hogy elmondjuk neki, hogy figyelj csak, te benne vagy a számomra 10 legfontosabb emberben az életemben. És a 10 legfontosabb embernek tervezünk együtt egy különleges alkalmat, és majd néhány hónap múlva szeretnénk erre elhívni benneteket. Úgyhogy azért csak tudd, hogy te a top 10-ben benne vagy, és ne felejtsd el, hogy naponta előttem vagy. Neked valaki ilyet mondana? Hogy éreznéd magad, hogy benne van egy top 10-ben? Még nem a feleséged vagy a férjed mondaná, hogy benne vagy a top 10-ben, hanem mondjuk valaki ismerősöd mondaná. Mit szólnál hozzá? Egy ilyen meghívásra nem mennél el akkor is, hogyha egyébként félnél ilyen környezetben menni? Szerintem ez olyan bátorító, meg megtisztelő lehet. Nos, itt még mindig csak ott tartunk, hogy hogy a csodába tudnék én, te fény lenni, meg világosság, meg hatással lenni a környezetünkre. És ilyen hatalmas nagy projektekben szoktunk gondolkodni, meg ilyen nagyon nagy dolgokban, meg különlegességekben, meg szervezzünk ilyen eseményeket, meg olyan eseményeket. És tudjátok, arra jövök rá, hogy felejtsük el ezt az egészet, mármint az ilyen nagy programszervezéseket. Persze, jók azok, jók a programok, akkor jönnek az emberek. Csak hát nem mindenkinek programszervező az állása, nem mindenki profi ebben, vagy nem ebben lehetnénk mi igazán különlegesek meg egyediek, hanem miben? Abban a természetességben, ahogy megélhetem, meg ahogy megélheted az Istennel való kapcsolatodat. Nem a tökéletességről beszélek, hanem a természetességről beszélek. Amilyen egy korty víz a hőségben, vagy egy csepp víz a nyelveden, amilyen jól esik és amilyen természetes, olyan természetes lehetne az, ahogy az Istenről beszélsz meg az ő szeretetéről. Pusztán arról, amit megéltél vele. És egyetlen csepp víz, egyetlen embernek a jelenléte, az Isten munkája az életében iszonyú nagy hatással lehet rá. Nem csak rá, hanem az egész környezetére. Ugye láttatok már tova terjedő hullámokat a víztükrön. És tényleg hihetetlen hatása van egyetlen cseppnek. Döbbenet megnézni, döbbenet nyomon követni itt az elmúlt években Tatabányán is azt, hogy olyan emberek tudnak rólunk, olyan emberekhez jutott el egy-egy dolognak a híre, akikről nem is gondoltuk volna. Akikről, akiket mi nem is ismertünk, de ők már ismernek minket, már hallották, mert valamelyik hullám eljutott tőlünk ismeretlen távolságra is. És ez jó és rossz értelemben is igaz lehet, de most nézzük a jó oldalát. Az Isten, én azt tapasztaltam, hogy nem engedi meg azt sem, hogy a pozitív, jó dolgokat, amelyeket jót tettél az életedben, és pozitív hatása volt, annak a hatását te mindig tudjad. Ha rám gondol, valószínűleg azért nem, hogy ne szálljak el, mint valami győzelmi zászló. De akkor, amikor nagyon, nagyon magam alatt vagyok, amikor nagyon-nagyon szükségem lenne bátorításra, volt már olyan példa, hogy hú, nagyon ki voltam. És odajött hozzám valaki, és azt mondta, hogy te vagy az, aki, és akkor mondott egy 9 évvel korábbi évszámot, akkor ezt és ezt mondtad, mert én akkor tértem meg. Azt se tudtam, ki az, azt se tudtam, hogy be tudtam azonosítani, hogy tényleg az én lehettem, mert én valami hasonlót csináltam ott akkor, de mikor küldte az Isten ezt az üzenetet, vagy ezt a visszajelzést? Amikor arra volt szükségem, hogy fiú, állj fel, mert van értelme ennek, amit csinálsz, bármennyire nem látsz belőle semmit, bármennyire utálsz most mindent magad körül, csináld, menj, mert van értelme. Nos, nem is gondolod, hogy pusztán a léteddel, és most ne gondolj nagy dolgokra, hogy te úgyis alkalmatlan vagy, de pusztán azzal, hogy vagy, az, aki vagy, aki ma vagy, úgy, ahogy vagy. És mielőtt még tiltakoznál, komolyan mondom, hogy úgy, ahogy vagy. Jó hatással is tudsz lenni. Messzeható hatással tudsz lenni. Nem csak a környezetedre, hanem sokkal távolabb is. Olyan hullámokat tud a léted generálni körülötted az Isten dicsőségére, amit nem is gondolnál. És lehet, hogy sose fogsz megtudni. Vagy akkor fogod megtudni, amikor már az utolsó pillanatban nagyon szükséged van rá, hogy csináld tovább. Egy pici kis érintés a víz felületén. A pici kis létem, a pici kis lényem, pici kis léte félelmetes, hogy tízezrekre, százezrekre van hatással, anélkül, hogy tudnál róla. Ennek a felelőssége anyongyomhat, de a bátorításra viszont szárnyakat adhat. És az utóbbira szeretnék appellálni most. De van még egy dolog, ami nekem különösen közel áll a szívemhez, az az, hogy vissza a focihoz, én nem a nagypályás focit szeretem, hanem a kispályás focit. Én nem a nagyívű dolgokat szeretem, nem a százezreket szeretem, meg az ezreket szeretem, hanem én a belátható pici kis közösségeket tudom értelmezni. Ez áll közelebb a szívemhez. De ez csak egy stílus, vagy egy megközelítés, lehet, hogy más egész más, és azzal is minden rendben van. De a világ egy nagyon érdekes teremtmény. Az emberi társadalom is egy nagyon érdekes teremtmény. Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy hatalmas nagy birodalmak alakulnak, erről szól az egész világtörténelem. Aztán az emberek rájönnek, hogy ez így mégse jó, úgyhogy függetlenednek tőle, és összetöredeznek ezek a birodalmak, és akkor megmutatják, hogy piciben mi ügyesebbek vagyunk. Aztán ezek a picik előbb-utóbb megint összeállnak, mert hát együtt erősebbek vagyunk, és nagy birodalmak lesznek belőle, és akkor az így ciklikusan forog, amióta ember az ember. Egy ilyen hasonló nagy, aztán szétesik, nagyban gondolkodunk, aztán kicsiben, nagyban és kicsiben, ennek a pulzálása, ez ott van a legnagyobb misszió parancsban is. Az van, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet. Az egész globuszt. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Na és akkor itt jön a feszültség, ha ebbe valaki gyakorlati módon belegondol, hogy ezt hogy lehet csinálni, hát akkor kedves Budaörsi Baptista gyülekezet, most indulás, és itt él ez a néhány tízezer ember körülöttünk, aztán az agglomerációba már lefelmehettünk százig, és akkor már százezer emberre kéne hatással lennünk, és akkor nem beszéltünk a föld végső határáról, Kazaksztántól a szomszédos Kárpátaljáig, és van nekünk aztán mindenféle kisebb-nagyobb perspektívánk erre, de igen, és ha elértünk mindenkit, akkor mi lesz a tanítványozással? Amikor alapvető butaságokat csinálunk itt házon belül is. Hogy a csodába fogjuk jól csinálni a dolgokat, ha nem tanultuk meg az Isten igéjéből, hogy tanítván őket, hogy megcselekedjék mindazt, amit parancsoltam nektek. Akkor a belső építkezésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, igaz? Na de hát, ha belülről építkezünk, akkor kinek van ideje elmenni Kazaksztánig? És ugye ennek a feszültsége megint ugyanaz. Mert ha nem szélesre vetjük a hálót, akkor nem lesz benne hal. Ha meg csak a halakkal foglalkozunk, akkor előbb-utóbb elfogynak a halak, nem lesz, akit tanítsunk. És a kettőt együtt kell csinálni, egyszerre kell csinálni, még ha nagyon más típusú is ez a munka, ez a szolgálat. Nem más típusú elhívások, más típusú ajándékok kellenek hozzá. De egyiket sem hanyagolhatjuk el. Szélesre kivetni a hálót, utána pedig nagyon komolyan kiválogatni, hogy ami benne van, azok miféle halak. És itt el is jutottunk az ajándékainkhoz. Mi, akik a föld sója vagyunk, meg akik a világ világossága vagyunk, kivétel nélkül kaptunk valami olyat, ami a másiknak nincs, vagy nem ennyire fantasztikusan van meg, mint nekünk. Azért ezt ugye tudod magadról, hogy van valamid minden újjászületett embernek. Van valami olyan ajándéka, amit azért kapott, hogy az a Isten dicsőségére és a többiek épülésére, megerősítésére szolgáljon. Ugye tudod, hogy ez neked micsoda? Ha nem, akkor nagyon kérdezd meg a testvéreidet, mert ők szerintem tudni fogják. Ha ismernek már téged, akkor meg fognak erősíteni benne, hogy figyelj, ebbe te nagyon klassz vagy. Amikor ezt csinálod, az engem mindig épít, az engem mindig bátorít, az engem mindig felemmel, úgyhogy ne hagyd abba. Mindenki kapott ilyet. És ami még csodálatosabb, akármilyen kevesen vagyunk mi mondjuk Tatabányán, a legrosszabb eset az volt, amikor ketten voltunk, a legjobb eset, amikor 20-an voltunk, de mindegy, hogy hányan vagyunk, mindegy, hogy hány fős egy közösség, az Isten gyülekezete, helyi gyülekezet, egy dologban biztos vagyok, minden olyan lelki ajándékot, amire annak a közösségnek éppen szüksége van, azt az Isten kiosztotta. És azért, hogy ez a közösség a szintjének, a lelki korának megfelelően növekedni tudjon. És azért kaptad ezt az ajándékot, hogy ne rejtsd el, hanem hogy használd. A kérdésem, hogy használod? De most itt, a Kősziklában, azt, amiről tudod, hogy a te ajándékod, azt a többiek építésére, az Isten dicsőségére használod. Mert erre vagy elhívva, hogy só legyél, hogy ízesítsél, hogy világosság legyél, hogy fény legyen, látszódjon az a különleges ajándék, ami nem belőled fakad, de a tiéd, mert Isten neked ajándékozta. Megvan-e a helyem? A helyem megvan, csak én a helyemen vagyok-e? Mert ha nem, akkor a helyem az ott vár, és más nem fogja tudni úgy betölteni. Az nem igaz, hogy senki sem pótolhatatlan, de az igaz, hogy szenvedést okoz másnak, aki pótol téged, akinek máshol kéne lenni, de nem igazán illik bele, mint egy picikét belepréselt, hasonló, de más formájú puzzle darab. Nos, amire én jutottam az elmúlt időszakban, és amire Isten engem elvezetett, és ez innentől fogva tényleg rólam szól, meg tényleg rólunk ott Tatabányán, de ha valami hasonlóság lenne, lehet, hogy nem a véletlen műve. Arra juttatott el engem, hogy azon keresztül, aki én vagyok, éljek benne természetes módon a társadalomban. Ne elvonulni akarjak tőlük, mint egy szerzetes valahol fent a sziklakorostor tetején, elvonulva a világi dolgaitól, hanem megerősödve köztetek, megerősödve a szentek közösségében, az Isten dicsőítésében, együtt dicsőítve, és mint egy benzinkúton föltöltekezve, csurig megtelve, visszamenjek oda a völgybe, visszamenjek oda, ahol mindenki húzza az igát, húzzam velük együtt az igát, érezzem ugyanazt a nyomást, amit érez minden más ember, csak csillanjon meg a gyémántnak a fénye az alatt, a nyomás alatt, hogy a többiek meglássák, hogy nem csak ki lehet ezt bírni, hanem van értelme lenni. Van értelme a létünknek. És nem egy külön világ tőlük elvonulva, hanem közöttük is meg lehet ezt tenni. Hát persze, őszintén, ezt én nem mindig élvezem. Sőt, többször nem élvezem, mint ahányszor kínlódok tőle. De egy dologban egyre inkább biztos vagyok, hogy ez része az elhívásomnak. Hogy nem ide kell behozni embereket, hanem itt kell egymást bátorítanunk, hogy ott kint megéljük a Krisztussal töltött óráinknak a gyönyörűségét, a szépségét, és átsugározzuk rájuk ennek a reménységét. És amikor majd megkívánják, megirigylik, akkor ez az az irigység, amit be lehet tölteni, amit meg lehet osztani velük, és nem maradnak irigyek, hanem ők is részesei lehetnek mindennek. Nos, az ajándékaim, a képességeim, amivé Isten engem tett, azok lehetővé teszik számomra azt, hogy szolgáljak nem csak köztetek, hanem közöttük is. És ez egy nagyon érdekes és elég költséghatékony misszió. Hiszen mindenkinek elvileg ott kéne tölteni az életének a nagyobbik részét. És hát igen, nem abban az értelemben evangelizálni a kemény munkával, hogy akkor most a munka helyett, biztos láttatok már ilyen szocialista brigádot, amikor egy dolgozik, a többi nézi, na nem ott kell evangelizálni, hanem adott esetben azzal, hogy a te munkád, na az minőségi munka. A te szolgálatod, az tényleg, ha nem lenne ott a cégnél, akkor megnézhetné a főnök magát. Vagy ha nem lennél ott, akkor összedőlne a rendszer. És akkor nem sajnálni kell magamat, magunkat, hanem betölteni az elhívásunkat, meg a küldetésünket. A só. A só az kevés, de az megízesíti az egész ételt. Ha a sót kivonnák a világ óceánjából, ennél büdösebb bolygó a világon nem lenne. ott rohadna az egész nagy biomassa. És hogyha egyszer az Isten kivonja a sót ebből a világból, ez egy nagyon büdös világ lesz. Van erre profécia, hogy egyszer kivonja a sót? Egyszer megtörténik az, hogy a hívőket elviszi innen. Na, annak szaga lesz. Aztán, hogy a csodába fogok én, meg hogy a csodába fogsz te megállni? Mert ennek, ha valaki dolgozik valahol, most is érzi a szagát. Mert én megmondom nektek őszintén, hogy addig, amíg ilyen elszeparált világban, kolostorban idézőjelben éltem, akkor mindig megvolt a véleményem arról, aki hazajött a melóból, dúlt, fúlt, tiszta dilis volt, és hát mindenkit elkívánt a pokolba, és ezt jól meg is mondta. Aztán miután picit jártam néhány kilométert, vagy néhány métert az ő mokaszínjában, hát tudjátok, őszintén azt mondom, hogy ha nagyon szofisztikáltan akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy az elmúlt tanévben eljutottam a szeretetem határáig. De hogyha teljesen őszinte vagyok, akkor azt is elmondom nektek, hogy a gyűlöletem széléig is. És ezt azért meg kell tanulnom kezelni. És én nem is tudom kezelni. De miről szól az elhívásunk? Arról szól, hogy ebben a világban, ott, ahol vagyunk, lássuk meg, hogy a 2000 éves igék azok nagyon aktuálisak. És nagyon konkrét feladatot adnak. Nagyon konkrét útmutatást, de hogy a csodába fogom ezt az útmutatást megkapni, ha még csak elő se veszem. Azért van ott a késvilla, sok-sok minden, mert lehet, hogy nem reggelizel, mert annyira rohansz, nem, hogy igét nem olvasol. Tehát azért olyan nincs, hogy napközben semmit ne ennél. De olyan viszont van, hogy az Istent nem kérdezem meg, hogy mit kellene, vagy mit kellett volna tenni. De ha ez úgy része az életemnek, mint a levegővétel vagy a táplálkozás, akkor nem fog alapvetően félresiklani minden döntés. Vagy kevesebb fog félresiklani. De amit észrevettem, hogy folyamatosan és igen keményen formál az Isten ezeken keresztül. Megmutatja a határaimat, megmutatja a gyengeségeimet, és emlékeztek arra az igére, hogy a mi kincsünk cserépedényekben van. Törékeny, tulajdonképpen a föld porából gyúrt cserépedényben. Nem mi tesszük értékessé. Nem mi vagyunk az értékek. Isten valamiért fontosnak és értékesnek tart, de mi közvetítői vagyunk annak a kincsnek, amit belénk helyezett. És nem minket kell, hogy dicsérjenek, nem a mi karrierünk az, ami cél egy életben. Hogy eljussunk valahova, és az emberek majd dicsérjenek minket. Hogy majd ünnepeljenek minket, hogy elismerjenek minket, hogy megtapsoljanak minket. Pedig mennyire hajtunk erre? Mennyire ez van sokszor a középpontban, ahelyett, hogy érteném, hogy az Isten dicsősége, a fény és a világosság és a só, az valaki mást dicsőít. És még egy furcsa kis kép, ami kihagyhatatlan egy gyülekezet, meg egy közösség életéből, az a szolgálat. Az önzetlen szolgálat. Mert ennek úgy ebben a világban nem igazán van presztízse, nem igazán van értelme, ezt aztán végképp nem tudjuk hova tenni. Hogy valamit azért csináljak a nem létező időmből, már eddig is ugye, hányszor körbejártuk ezt az utolsó perceket, legalább próbáljuk céltudatosan ezekre a dolgokra fókuszálva jól csinálni. És akkor ebben már végképp nem fér bele az, hogy valakinek segítsek, amikor látom, hogy valakinek hiány van az életében, vagy nem bír a hétköznap kihívásaival, és valamiért az Istennek ez is tetszik. valamiért ez is része az elhívásnak, hogy fogalmam nincs, hogy hova, de ha segíthetek, akkor segítsek, akkor szolgáljak. És annyira jó látni, ez most megint a körömre ég, és megszégyenít engem. Tatabányán úgy nagyon igyekeztem fókuszálni a csapatnak, hogy figyeljetek, ezt nem csináljuk, mert erre nincs időnk, nincs energiánk. Mi azt csináljuk, ami építi a közösséget, ami vezetőket képez, ami a lehetővé teszi, hogy egy erős, stabil közösség legyen itt a jövőben. És folyamatosan piszkálnak a munkatársaim, hogy hát de ők mondjuk szeretnének ilyen cipős doboz akcióba részt venni. Mondom, ember, hát vagyunk hárman, négyen, mit akartok itt ezzel a várossal? De nem hagytak békén. Nem hagytak békén. Aztán ugye az is benne van a Bibliában, hogy valaki tudna jót tenni, nem teszi, bűne az annak. Hát figyeljetek, csináljátok. És megcsinálták. És megcsinálták úgy, hogy motiváltak vállalatokat, vállalatvezetőket, hogy azok gyűjtsék össze. Elmentek a szociális szférába dolgozók fele, hogy azok gyűjtsék össze a rászorulókat. Ők meg voltak a postások, megszervezték az egyik művelődési házba, és 200 csomagot kiosztottak. Ma ez nem én voltam, nem az én szervezésem volt. Az Isten motiválta őket arra, hogy a szolgálat ugyanúgy része egy céltudatos kis csoportnak, akkor is, hogyha a céljaiba nem férne úgy bele, de az Isten céljaiba belefér, hogy megörvendeztessen embereket. Vagy most az egyikőjük, na ez a legnagyobb propagandája szerintem most a tatabányai missziónak, de nem tudatos propaganda, egyszerűen azt az ő szíve indította, elmenjen önkéntes kórházi szolgálatra. Jártatok már az egészségügyben mostanában? Üdv a klubba, igaz? Nos, ők pénz nélkül, csak úgy ingyen szeretetből elmennek és beszélgetnek ott emberekkel. Gyerekekkel játszanak. De hogy mit ki kell állni azért, hogy egyáltalán ide hivatalosan bejuthassanak? Komolyan mondom, hogy már azért minden tiszteletet megérdemelnek. Minden akadályt oda gördítenek elé, hogy egy ilyen ember ilyet végigcsináljon ilyen tanfolyamot. És az egyikünk a csapatból ezt végigcsinálta, de amikor kérdezik, hogy hova mész, és akkor mondja, hogy egy ilyen szolgálatba vesz részt. Ezt most komolyan mondod? Komolyan. És mit adnak ezért? Semmit. És már egy lehetőség arra, hogy de akkor miért csinálod? És lehet beszélni arról, hogy miért csinálom. Ki az, aki a szívemet indította erre. És tudjátok, hogy ha ilyen szempontból nézem a jövőt, a kis pici időt, meg az, hogy fogom beosztani a jövő hetemet, meg a jövő hónapomat, meg a jövő évemet, hol lesznek a hangsúlyok, kikkel tudok foglalkozni, hogy fog ez összeállni egy nagy egészé, és hogy lesz rend az életemben, meg a közösségünkben, és akkor megint, hogyha az áthallások esetleg hasonlóak, akkor talán nem a véletlen műve, lehet, hogy nagy ködöt látsz. De valaki ezt az egészet szervezi és rendezi. Valaki, aki elhívott. Aki azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója, meg ti vagytok a világ világossága. És nem azt mondta, hogy lásd át a nagy képet, hanem azt mondta, hogy légy engedelmes abban a kicsiben, amit rád bíztam. Ez egy lehetetlen küldetés. Vagy mégse. Szerintem működhet, és szerintem működik. Még ha néha nem is hiszek benne. Mert néha úgy elcsüggedek, és azt mondom, hogy nem látom a végét. De nem is kéne, hogy lássam. Csak annyi kéne, hogy elhiggyek ilyen szögegyszerű dolgokat, hogy én vagyok a só, és pusztán azzal, hogy vagyok, és néha egy-két jó szót is tudok szólni, nem csak hülyeségeket, a jó szó is mélyen beivódhat valakinek az életébe, és egyszer a megfelelő időben az idején mondott szó, a helyén mondott ige olyan, mint az aranyalma ezüstányéron. És amikor betalál, akkor majd valakinek még az életét is megmentheti. A szó képletes és szó szerinti értelmében is. Ennyi. Egy pici érintés. és ezzel mindnyájan így vagyunk. Nos, hát erre a lehetetlen, de mégis lehetséges küldetésre hivattunk el, és egy nagyon fontos ígéret, az a Jézus, aki ezt a küldetést adta, akárhogy a Föld végső határáig, és nagy, hatalmas nagy háló, több tíz, száz, ezer, akárhány embert érintsünk meg, akár úgy, hogy csak azt az egyet-kettőt ott mellettünk, vagy a közvetlen családunkban, vagy közvetlen környezetünkben, vagy munkatársunkat, vagy iskolatársunkat. Azt ígérte, hogy ha viszont ezt tesszük, akkor velünk van a világ végezetéig, méghozzá azzal a hatalommal. Azért ez mekkora már? Úgyhogy lehetséges, csak csinálni kéne. Úgyhogy hajrá! Azért vagyunk itt vasárnap, egyrészt, hogy magasztaljuk azt az Istent, aki erre teremtett minket, másrészt meg, hogy bátorítsuk egymást, hogy töltsük be ezt a küldetést. Hát akkor erről szól a jövő hét? Igen? Magadnak válaszolj. A teheted miről szól? Jó lenne, hogyha nem csak annyi lenne, hogy a Szent Mise véget ért, menjetek békével, hanem gyakorlati módon is megvalósulhatna ebből valami. Isten segítsen ebben benneteket.